A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, közelebb a matematikához, Olá Andrea vagyok. Hogyan kapcsolódik össze a matematika és az agykutatás? Mit tudhatnak meg a hálózatkutatók a matematikusok segítségével és viszont? Milyen eredményeket hoz, ha különböző tudományágak és különböző matematikai területek képviselői együtt dolgoznak? Szeptemberben lesz 6 éve, hogy elindult a DynastNet program, amire az IRC, vagyis az Európai Kutatási Tanács szinergia pályázatán közel 10 millió eurós támogatást nyert Lovász László Ábel-díjas matematikus két másik tudóssal együtt. A program célja, egyszerűen megfogalmazva, a minket körülvevő nagy hálózatok matematikájának feltárása. Persze ennél összetettebb téma ez. Vendégem tehát a stúdióban Lovász László, aki egyébként 2021-ben kapta meg a matematikai Nobel-díjnak megfelelő Ábel-díjat. Egy másik adásban remélhetőleg beszélgetünk majd erről is, de ezúttal a DynastNet program lesz a műsor középpontjában. Másik vendégem Abért Miklós, a DynastNet vezető kutatója, és ő is a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusa. Ismerkedjünk meg tehát ezzel a rendkívül nagy volumenű programmal és a kutatók céljaival, eddigi eredményeivel. Arról kérdezem először Lovász Lászlót, egyáltalán hogyan és mikor merült fel ennek a sajátos együttműködésnek az ötlete, hogy Barabási Albert László hálózatkutató fizikussal és még egy cseh matematikussal, Jaroszláv Nesetrillel együtt pályázzanak.
Én már láttam korábban, hogy tulajdonképpen Magyarországnak van itt egy olyan előnye, amit ki kéne használni, tudnélik az, hogy a gráfok elmélete, ami ugye a hálózatoknak a matematikai oldala, az egy magyar tudomány volt szinte, tehát az első monográfia ebbe a témában König Dénestől jelent meg. És hát emiatt ezt valahogy ki kell használni, és közben ugye alakult ez a hálózatelmélet, amit a fizikusok csináltak, tehát hogy úgy tekintették, hogy az olyasmi, mint hogy van szilárd test fizika, meg folyadékok fizikája, meg ilyesmi, hát a hálózatoknak is volna egy fizikája, és próbáltak ilyen általános törvényszerűségeket megállapítani. És akkor úgy előjött, hogy hát akkor esetleg nem az én ötletem volt egyébként ez az ERC pályázat valakinek a Rényiben.
Dezső volt.
Dezsőnek.
Miklós Dezsőnek, a helyes igazgatónak.
Miklós lehetett az ötlete, de nagyon jó ötlet volt, úgyhogy akkor bekapcsolódtunk, és hát kerestünk még egy harmadik partnert, egy cseh, Jarik Nesetril kollégánkkal, akit hát én diákkorom óta ismerem, és dolgoztunk együtt, közös cikkeink is vannak, úgyhogy gondoltuk, hogy ezt akkor így hárman beadunk egy ilyen pályázatot.
Még hozzátenném, hogy volt egy érdekes kulturális jelenség, tehát azért mi tudtunk a hálózatelméletről, a GAF elmélet meg sokkal régebbi, mint a hálózatelmélet, pedig matematikában az is egy fiatal témának számít. De volt egy érdekes jelenség, hogy nem nagyon beszéltek egymással ez a két terület, és erre okuk volt, tehát volt egy kulturális különbség, hogy a hálózatelméletek gyakran mondtak bizonyos állításokat, amiket mi tételeknek értelmezünk, vagy kérdéseket, amiket mi szigorú matematikai kérdéseknek értelmezünk, és gyakran beszéltek egy matematikussal, a matematikus másnap beállított rá, hogy nem jó, amit mondasz, mert itt van egy ellenpélda. Mert nálunk az van, a matematikában az van, hogyha egy ellenpéldát találsz egy állításra, akkor az állítás az hamis. És kész, nincs mese. Mire a hálózatelmélet azt mondta, hogy jaj, kösz, hogy itt kifőztél nekem egy ilyen mesterséges ellenpéldát, de ez engem miért érdekeljen, én a valódi hálózatokkal foglalkozok. Mire a matematikus azt mondta, jó, akkor definiált, hogy mi az, hogy valódi real life network, ami nyilván egy definiálhatatlan fogalom, és mindig elcsúsztunk egymás mellett. Voltak közös cikkek, kevés egyébként, de nem volt igazi érdemi együttműködés. És valahogy abból született a pályázat, aztán az együttműködés is, hogy rájöttünk, hogy ez egy olyan ellentmondás vagy ellentét, ami pozitívan is kiaknázható. Tehát nem csak az, hogy hülyének nézzük egymást, finoman szólva, de pozitív kutatói energiát is ki lehet ebből hozni, és ez valamennyire sikerült is.
2019?
Covid előtt volt, az biztos. Már csak azt tudom mondani, mert a Covid nekem eltörölte az évekre való emlékezést.
Ugye a hálózatkutatással kapcsolatban van a járvány terjedés kutatása, úgyhogy tulajdonképpen valami pluszt is adott, vagy valamiben inspirálta a kutatókat?
Éppen akkor indult lényegében a projekt, illetve hát az első évében volt, amikor a Covid kitört, és Hát ez nyilván motiválta, mert az abszolút beleillett a témakörbe, hogy hát ugye a COVID egy hálózat, van egy hálózata minden járványnak, az emberek és azok közti kapcsolatok, kikivel találkozik, kikivel lakik együtt, kikivel jár egy iskolába, tehát egy hálózat, és ennek a hálózatnak a tulajdonságai azok nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogy fog terjedni maga a járvány. Úgyhogy hát elkezdtük ezt kutatni, és akkor egy kis csoport, amiben benne voltak fizikusok, matematikusok, programozáshoz értő emberek, és akkor ezt részben szimuláltuk, részben modelleztük, részben végül még bizonyos jelenségeket nem csak, hogy megfigyeltünk, hanem még be is bizonyítottuk, hogy ha megfelelő feltételek fönnállnak, akkor az a jelenség föl kell, hogy lépjen. És hát ezt kutattuk. Természetesen nem találkoztunk személyesen, mert COVID volt, hanem hát Zoomon voltak találkozók. Hát az én csoportom egy olyan 5-6 emberből állt, nagyon kiváló emberekből egyébként, fiatalok, nagyon-nagyon meg voltam elégedve, jó adatokat is kaptunk, az egyik tagja a csapatnak, ő ezen dolgozott. Így lassan bele kellett tanulni az adatgyűjtés, az egy külön szakma, azt is érteni kell, és azt se tudja más megcsinálni, mint aki ahhoz ért. És a programozás is természetesen. Úgyhogy ez egy ilyen jó együttműködés volt. Hát aztán, hogy a COVID elmúlt, akkor publikáltunk néhány dolgot ebből. Most kicsit más felé mentünk el. Uh-huh. De ezek voltak az első eredményei a programnak.
Azt hiszem, hogy be volt írva a járvány a pályázatba, de nem kapott ekkora szerepet.
Csak példaként lett megemlítve, hogy például a járvány terjedés.
Uh-huh. Az is egy dinamika, és az határozott embere, hogy hálózatokon futtatott dinamikáknak a aszintotikus viselkedése.
De más szempontból is jó példa volt. Például ugye, hogy van egy ilyen óriási nagy hálózat, akár csak Magyarországon is ugye 10 millió elemből álló hálózat, de a világon 8 milliárd elemből álló hálózat. Hogy lehet ennek tulajdonságait megállapítani? És hát persze tudjuk, hogy csináltak ilyeneket, hogy véletlenszerűen kiválasztott emberektől megkérdezték, hogy hány másikkal találkozott, utazott-e az elmúlt héten más városba. Tehát ilyen helyi jellegű információt lehet, és ha elég sok függetlenül kiválasztott helyen ezt megnézik, akkor ebből az egész hálózatnak tulajdonképpen fontos tulajdonságait lehet kikövetkeztetni. Érdekes az, hogy ennek az elméletét ezt egy olyan 15 évvel korábban dolgoztuk ki, sokakkal, Sós Verával, Szegedi Balázssal, amerikai kollégákkal, feleségemmel, Esztergombi Katival, tehát volt mihez nyúlni, csak persze az egész más kontextus, és akkor ott máshogy jelentkezik, de ez a példa azért az jól mutatja, hogy lényegében statisztikát lehet csinálni, nem csak számokkal, hanem hálózatokat is lehet így véletlenszerűen kiválasztott mintából következtetni annak a tulajdonságaira.
Tegyük hozzá, hogy az a 15 év, az matematikában nagyon gyors. 15 éven belül, ha van alkalmazás egy elméletnek, akkor valami váratlan dolog történt.
Igen.
És a másik nagyon fontos, hogy az, hogy mi ezt kutattuk, az teljesen lábra jött az embereknek is, akik dolgoztak a pályázaton, meg a szituáció is ugye adott volt. De nagyon kell vigyázni, és ezt akkor is mondtam, emberek megkerestek minket, hogy esetleg érdekelne minket, hogy konkrét döntésekben adjunk tanácsot, és mondtam,
járványügyi döntéseket?
Igen, és mondtam, hogy ezt semmiképp nem vállaljuk, mert ez egy másfejű ember kell. Tehát kell egy 10 év, amíg valaki alkalmazott matematikussá válik, és beüti a fejét abba, hogy az elmélet meg az adat, az nagyon más. Iszonyan el lehet rontani dolgokat így. Hát a korai Szovjetuniónak a tudományos borzalmai, az, ugye ezt mindenki ismeri ezeket a sztorikat, az erről szó, elméleti tudósok próbáltak csinálni alkalmazott tudomány, néha elképesztően nevetséges eredményekkel. Tehát erre vigyázni kell, itt különböző szintjei vannak. Amíg egy valós szituációban fölhasználódik egy teljesen elméleti tétel, addig annak át kell szűrődnie különböző hozzáértésű embereknek a 10-20-30 év alatt begyűjtött tapasztalatán, különben nagy baj lesz belőle. Nagyon vigyáznék arra, hogy egy tételt közvetlenül használjak egy államigazgatási döntéshez, mert nem lehet. És hasonlóképpen az egyik rákutató kollégámmal beszéltem, aki Bécsben él, kiváló rákutató, egy sztár, és kérdeztem, hogy hú, átálltatok-e a járvány COVID alatt. És mondta, hogy dehogy álltunk át, értelmes tudós ilyenkor tovább csinálja a saját kutatását. Hát nem vagyok én valami bohóc, hogy átugorjak, mert ahhoz nem értek. A rák gyógyításra is szükség lesz, azt csinálom tovább. És ebben van egy erő. Tehát az is van, hogy olyan rendszerekben, ahol nincs elég tartalék, gyakran az van, hogy a krízis helyzetekben váratlanul megpróbálnak elcsoportosítani, és kapáltatni próbálnak zongoristákkal, ugye? Aztán abból meg baj lesz, mert nem tudnak kapálni, meg senki nem fog zongorázni. Tehát erre vigyázni kell, és van olyan krízis, amikor ez is átírja a szabályokat. Most nekünk épp lábra jött, mert ugye tényleg hálózatot kutattunk, de én óvatos lennék, hogy bármilyen eredményre közvetlenül döntést, ez nem így megy.
Talán az egyetlen gyakorlatilag kicsit értelmezhető konklúziónk arra vonatkozott, hogy hogyan lenne jó adatokat gyűjteni, mondjuk járás szinten, de akkor rendszeresen. Ugye a probléma az, hogy ezek az adatok nagyon megbízhatatlanok.
De ez más típusú hálózatokra is érvényes? Mert pont ezt akartam kérdezni, hogy a matematikusok valamiféle pontosságot igényelnek a hálózatkutatásban. Nem mondom, hogy nagy vonalúban kezelik az adatokat, de hogy ott egy folyamatos változásban lévő hálózattal dolgoznak. Tehát, hogy az azt gondolná az ember, hogy ez komoly kihívásokat jelent.
Ez így van, tehát a hálózatelmélet matematikája az nem használja föl a hagyományos gráfelméletnek a nagy részét, mert egyszerűen az kis gráfokra vonatkozik. Azt a példát szoktam mondani, hogy kis méretű gráfoknál 10-20-30. Nagyon fontos tény, hogy ennek a pontjainak, a csúcsainak a száma páros-e vagy páratlan, mert kicsit ezek máshogy viselkednek. De azt megkérdezni, hogy az interneten páros vagy páratlan számú résztvevője van az internetnek, nyilvánvalóan értelmetlen. Tehát vigyázni kell arra, hogy mi az a kérdés, ami értelmes marad.
Ez így van, és az is van, hogy gyakran szokták kérdezni, hogy egyáltalán mi értelme óriási vagy végtelen hálózatokkal foglalkozni. Ha csak valós alkalmazást akarunk, akkor elég a véges, elég a picikkel. Valójában nem olyan nagyok a hálózatok. Egyrészt ez már nem igaz, ez már a internet vagy a Facebook már valójában gigászi nagy. De a matematikusoknál nagyon tipikus, hogy eltolják a végtelenbe, tehát végtelenhez tartó sorozatokat vizsgálnak, és ez egy értelmes kérdés, hogy egyáltalán minek. És azért, mert a végtelen az gyakran egyszerűbb, sokkal szebb, egyszerűbb, mint a véges. Egy jó limeszelmélet, mert a Laci is és én is többféle limeszelméletet kifejlesztettünk életünkben, ezek kitisztítják. Tehát az, hogy eltolom és nagyon nagy sorozatokat, vagy sorozatok limeszeit, tehát végtelen objektumokat vizsgálunk, az kitisztítja a véges objektumot. Egy véges objektumban mindig van valami adhok zaj az adatnak a saját inherens szerkezete miatt, és a végtelen elmélet, a limesz elmélet, az egy nagyon erős ránézés, egy nagyon erős szemléleti forma, ami pont, hogy nem nézi a zajt, tehát kitisztítja a zajt belőle. Tehát még akkor is érdemes megérteni egy limesz elméletet, ha valaki tényleg csak 10 millió elemű hálózatokkal foglalkozik, mert megmondja, hogy mit nézzen, egy sajátos ránézési módot ad.
Hát mondjuk azért már a legtöbb hagyományos algoritmust, amit ilyen 30 meg 50 csúcs esetére fejlesztettek ki, az 10 milliónál sem működik, tehát már ott eleve kell bizonyos új módszereket bevezetni.
Milyen különböző területek képviselői csatlakoztak még önökhöz? Ugye matematikusok, Avét Miklós az algebra területéről jön, és láttam a csoportban mesterséges intelligenciával foglalkozó szakembereket. Hogyan folyik így a munka együtt?
Hát a mesterséges intelligenciával foglalkozó kollégák, ők a limesz elmélettel is foglalkoznak, és tulajdonképpen ebben ugyanaz a témában a dolgozunk együtt. A matematika különböző területeiről tényleg jöttek. Emberek, ugye az analízis a matematikának a nagy klasszikus, sokak számára egyetlen érdekes területe. Nagyon sokszor alkalmazott matematika révén csak a differenciál egyenleteket, tehát analízist értenek, de ez most így összekapcsolódik, és nagyon jól. Én magam részéről sokat tanultam azoktól, akik ilyen analízisben, és hogy szakszót mondjak, mértékelméletben dolgoznak, vagy funkcionál analízisben dolgoznak, és ez nagyon hatékony volt. Tehát
tudnak új szempontokat hozni, vagy más megközelítés?
Abszolút tudnak, sőt, aha, ez volt az eredeti az ötlet. Én magam is, én ugyan értek valamennyire a gáfelmélethez, mert Magyarországon nem lehet úgy matematikusként fölnőni, hogy ne kerüljön be az ember vérkeringésébe. Legalábbis Budapesten nem lehet, szerintem. De én nem vagyok gáfelmélet alapvetően. Amit én csinálok, az maga is egy fordítás. Én gráf-Limes elméletet használtam csoportelmélethez, ergodelmélethez, Riemann-sokaságokhoz. Tehát én eleve egy ilyen fordításban gondolkodom mindig. És ezek a fordítások, ezek nagyon hatékonyak, és főleg akkor kell ebben kreatívnak lenni, amikor indul el egy terület.
Tehát, de bocsánat, a fordítás az valami közös nevezőre hozni különböző területre?
Gyakran azt jelenti, hogy van egy erős eredmény az egyik területen, egy friss, erős eredmény, uh-huh, és megkeresni, hogy ez mit jelent. Tehát egy idő után kiszagolja az ember, hogy ennek kell, hogy legyen valami megfelelője a másikon, és néha könnyű lefordítani, viszont bebizonyítani sokkal nehezebb. Tehát a kérdést le lehet fordítani értelmesen, és a bizonyítás az sokkal nehezebb, és a bizonyítás nyitja ki az új megértést. És van olyan is, hogy nem találjuk meg a megfelelő fordítást, hanem ilyen analógiák vannak, és még az analógiákban is tud matematikai energia átfolyni a két terület között. Nem kell, hogy pontos fordítást legyen a két kérdés között. Ha érez az ember egy átfedést, ez olyan, mint a zenei hallás egyébként, nagyon hasonlít. Ez egy hallás. Ha az ember meghallja az analógiát a két terület között, akkor annak ellenére, hogy nincs egy szótár, ami lefordítja az egyiket a másikra, ha valami történik az egyik területen, akkor az megszólal a másik területen is, hát vagy megszólal, vagy nem, de pozitív eséllyel megszólal. És ezek a legjobb fajta energiatranszferek matematikában, mert váratlanok. Tehát aki teljesen benne marad a maga területén, és becsomagolódik egy területbe, és azok is nagyon jó matematikusok, tehát semmiféle rosszat nem akarok mondani, de azok megfosztják magukat ezektől a szinesztéziáktól, hogy hirtelen egy gráfot egy mértéknek lássanak például.
Itt most a legfrissebb kutatásunk az erre nagyon-nagyon jó példa. Technikai részleteket nem tudok mondani, de elég az hozzá, hogy a 30-as években egy nagyon neves amerikai matematikus, az Levitney, kidolgozott egy ilyen elméletet, ami valahogy a lineáris algebrának, tehát a mátrixoknak egy ilyen kombinatórikus elmélete volt. Aztán kiderült, hogy ez nagyon sok felé használható, egy nagyon divatos terület lett, sok mély tétellel, algoritmusokkal, amiket mindenfelé használtok, monográfiák, minden. Most közben, vagy az 50-es években egy hasonlóan nagyon híres francia matematikus, Gustave Choquet, kidolgozott egy elméletet, ami onnan indult, hogy az elektromos kapacitást, azt hogy lehet pontosan definiálni, ha nagyon bonyolult alakú tárgyak vesznek benne részt. Na most a Whitney elméletében, tehát a kombinatorikus elméletben volt egy bizonyos egyenlőtlenség, úgy hívják, hogy szubmodularitás, nem mindegy. És érdekes módon Choquet ugyanezt az egyenlőtlenséget használta, és ez nagyon fontos volt az ő munkájában, egy 160 oldalas dolgozatban kidolgozta ennek az elméletét. Ez még eddig rendben van, ami az egészben a döbbenetes, az, hogy egészen amikor a COVID alatt elkezdtem, és néhányunkkal elkezdtünk ezen gondolkozni, addig senki nem vette észre, hogy ez a két dolog, ez ugyanaz. Mm. És akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy az egyik területen, ahol ugye hát az elektromos potenciál, kapacitás, ezek ilyen analízissel, differenciál egyenletekkel leírható dolgok, a másik meg ilyen véges dolgok, egész más módszerekkel közelíti meg az ember. Tudom, teljes indukciót lehet csinálni a végesben, a végtelenben nem lehet teljes indukciót, de meg lehet differenciálni. És kiderült, hogy nagyon-nagyon sok eredmény az párhuzamos. Van, amelyik a folytonos elméletben is szerepelt, meg a diszkrétben is, de a diszkrét elméletben valahogy általánosabb feltételek mellett, és aztán némi fáradtsággal azt kiderült, hogy lehet általánosítani a folytonos, és meg fordítva. Tehát a két terület közötti ide-oda járás abszolút sok nagyon érdekes eredményt és gondolatot hozott. Még nem fejeztük be, 2-2,5 éve tart ez a kutatás, és még szerintem még van benne. Úgyhogy tényleg a helyzet az, hogy van átjárás két különböző terület között.
Azzal egészíteném ki, mert ezt nem szokták tudni, nem matematikusok, hogy azt nem tudjuk persze, hogy embereknek eszébe jutott-e már, hogy összevessék a két területet, de van egy ilyen rossz szokása a matematikusoknak, hogy a negatív eredményeket nem publikálják. Tehát, hogyha egy csoport elgondolkodott, vagy egy ember elgondolkodott azzal, hogy vajon itt mi van, beverte a fejét, és rájött, hogy semmi nincs. Ha semmi nincs, abból nem lesz cikk. Ellenpéldákból, tehát fontos ellenpéldákból lesz cikk, de amikor valami kudarcra futott, akkor is, ha 10 évig töprengett rajta a jó ember, az nem írja meg. És gyakran újra meg újra csoportok előveszik, újra meg újra, tehát cikk nem volt, ami összevetette a kettőt, és lehet, hogy emberek elgondolkodtak, hogy mi a íze, csak nem találták meg, mert azért ehhez kell egy bátorság, és ezt akarom kiemelni. Nyugodtan kiemelhetem, mert én csak az elején voltam ott ennek a projektnek, a beindításakor, most épp más csinálok. Én nyugodtan dicséretem öndicséret nélkül, mert ehhez kell egy bátorság, mert nem a fordítások nem magától értetődőek. Azért meg kell dolgozni, és bizonyos dolgokat el kell tudni engedni. Tehát kis fantáziával ez nem megy. A kreatív részében heuricikákban gondolkodik egy csomó matematikus.
Abért Miklós matematikust, a Dynesnet ERC Szinergia program vezető kutatóját hallották, aki Lovász László Ábel-díjas matematikussal együtt érkezett a stúdióba a Rényi Matematikai Kutatóintézetből, hogy megismertethessük a Dynesnet projektet. Rövid szünet után tovább beszélgetünk arról, miért lehet inspiráló, ha a matematikusok és a hálózatkutatók együtt dolgoznak, és hogy ki mindenki kapcsolódik még be ebbe a munkába.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.